Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar dékánja, atomenergetikai szakértő. A rádióban a beszélgetést most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadtam meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Év elején, februárban írt arról a sajtó, hogy Olaszország azon töpreng, hogy visszaépíti az atomerőművi kapacitását. Ez egy egyszerű dolog? Eldöntjük, bekapcsoljuk és kész?
Nem. Olaszországban nincsen működőképes atomerőműjük. A 80-as évek második felében felhagytak az atomenergiával. Többször neki futottak már annak, hogy a politikai döntés megszülessen, és aztán most újra ott tartanak, hogy egyszerűen az ország energiaellátása, biztonságos energiaellátása nem lesz lehetséges atomerőmű nélkül, úgyhogy újra kezdik ezt az energiapolitikai vitát. Ez azt jelenti, hogy ők egy új iparágot akarnak felépíteni, erőműveket akarnak építeni, és aztán ezeket működtetni akarják. Szóval szó nincsen arról, hogy kinyitnak egy nagy ajtót, ott leporolnak pár műszert, és elfordítanak egy kapcsolót.
De az infrastruktúrájuk sincs meg? Tehát, ha egy atomerőművet kikapcsolnak, akkor az azt jelenti, mit jelent? Hogy kikapcsolnak? Nem maradott semmi belőle? Csövek? Semmi?
Nem, tehát Olaszországban leépítették ezt a kapacitást, és őnekik új atomerőt kell ahhoz építeni, hogy újra atomenergia felhasználók legyenek. Most viszont, ha már így kérdezi, akkor kell egy másik aspektusról beszélnünk, hiszen Németország nem régen állította le az utolsó reaktorait, sőt, most az USA-ban látjuk azt, hogy olyan erőművek, amelyeket leállítottak tudatosan gazdasági vagy egyéb műszaki okokból, ezeket most rendre indítják vissza. És hát meg kell említenünk Ukrajnát is, ahol ugye az Zaporizsia atomerőmű 6 blokkja most már több mint 3 éve áll, és ott is tervezik azt, hogy ezeket adott esetben majd újraindítanák. Tehát, hogy ebből az szempontból mindenképpen érdemes beszélni az újraindításról. És akkor hadd beszéljek azokról a helyekről, ahol nem háború miatt alakult így a helyzet. Ha mondjuk az USA példát nézzük, az atomerőmű leállítása után az az eljárás, hogy a reaktor körüli részek azok még nagyon hosszú időn keresztül működőképesek kell, hogy maradjanak, hiszen a reaktorban, illetve a reaktor melletti úgynevezett pihentető medencében van még olyan üzemanyag, ami nagy mennyiségű hőt termel, egyszerűen állásában is, és ezt a hőt el kell vezetni ahhoz, hogy az üzemanyag biztonságban maradjon.
Szivattyúnak mennie kell.
Emiatt a biztonsági rendszerek egy része az abszolút működőképes, és éppen emiatt az épület maga nem lehet lebontható, mert hogy benne nukleáris anyagot tárolnak. Tehát ebben a periódusban a visszaindítás viszonylag könnyebben elképzelhető, hogy hogyan lehetséges, mind a mellett, hogy hozzátartozik, hogy a németek atomausstiegje után én magam mondtam azt, hogy a németek nem fognak visszaindulni, és egyszerűen annyira leállítanak mindent, és elveszítenek minden humán erőforrás, kapacitást, kompetenciát, hogy ez az esetükben nem lesz lehetséges. De az USA-ban most mégis azt látjuk, hogy nagy ipari szereplők, akik mögött komoly üzemeltetési, karbantartási tapasztalat és nagy mérnöki kapacitás, kompetencia van, ezek újra akarnak indítani atomerőműveket, egyszerűen azért, mert a szerver farmoknak a működtetéséhez olyan nagy mennyiségű zsinóráramra 0-24-ben éjjel-nappal télen-nyáron működő kapacitásra van szükség, amit máshogy gazdaságosan nem igazán tudnak elképzelni. Úgyhogy több nagy energetikai, atomenergetikai cég az Egyesült Államokban ma azon dolgozik, hogy korábban leállított atomerőműveket újraindítsanak, és ahogy látom azokból az írásokból, amiket ők közölnek, ez lehetséges is lesz, mert hogy intenzíven dolgoznak ezen.
De mennyi ideig lehet egy leállított atomerőművet újraindítás kész állapotba tartani? Nekem azt mondja a fűtésszerelő mutatni, hogy az én kazánom az olyan, amelyik, hogyha nem használom, akkor is időnként magától megforgatja a szivattyút, hogy ne legyenek lerakódások, stb. Az atomerőmű nyilván bonyolultabb. De mennyi ideig kell üzemkész állapotban tartani, ha kell egyáltalán?
Tehát azok a biztonsági hűtővízrendszerek, biztonsági rendszerek, amelyek az erőmű felügyeletéhez szükségesek, ezek, hogyha a pihentetőmedencében tárolt üzemanyag miatt ott vannak és üzemelnek, akkor ezeknek az újraindítása nem okoz nagy problémát.
Mert ezek itt mennek egyébként is.
Mert egyébként mennek, és van számos olyan rendszer, ami, hogyha adott esetben mondjuk leállították, nem konzerválták, tönkrement beáll, összerosdásodik, akkor kicserélik ezeket a rendszereket, és ennek hatására az újraindítás lehetséges lesz. A másik extrémum, és akkor megint a németeket említem, ugye Németországban van több olyan atomerőmű, amit a leállítás után nagyon hamar szándékosan, politikai és gazdasági döntéseket követően szándékosan olyan helyzetbe hoztak, hogy ne lehessen őket visszaindítani.
Tehát géprombolás? Vagy?
Hát nagyon egyszerű, ha mondjuk a hűtőtornyokat lerobbantják, akkor nyilvánvalóan az erőmű nagyon nehezen lesz, nagyon nagy költségek árán lesz csak újra üzembe vehető. Tehát németeknél voltak olyan erőművek, amelyeket nagyon gyorsan, visszafordíthatatlan állapotba hoztak, de minden további nélkül egy atomerőművet hosszú évekig, akár évtizedekig lehet olyan állapotba hozni, hogy véges ráfordítással újra üzemeltethetővé lehet tenni. A legnagyobb kérdés szerintem ilyenkor az, hogy a kompetencia helyreállítható-e. Mert egy erőmű működtetéséhez személyzet kell, és ez a személyzet ott van-e, rendelkezik-e hatósági engedéllyel? Ha nem rendelkezik, mert elveszítette, mennyi idő alatt lehet ezt az engedélyt megszerezni? Illetve maga a létesítmény, hogy elveszítette az üzemeltetési engedélyét, és ezt az engedélyt mennyi idő alatt lehet megszerezni, hogyan lehet igazolni a hatóság számára, hogy a biztonsági követelményeket tudja teljesíteni? Na hát ez egy nagyobb feladat. Itt nagyon komoly munkára, több éves munkára is adott esetben szükség lehet.
De milyen humán erőforrás kell egy atomerőmű üzemeltetéséhez? Nyilván nem atomfizikus ott mindenki, hanem magasan képzett műszaki szakember.
Magasan képzett műszaki szakemberekről beszélünk, akik az üzemeltetéshez szükséges ismeretekkel rendelkeznek.
Tehát minden tudnak az atomerőműnek arról a részéről, amivel dolguk
van. Amivel az ő felelősségük. Itt vannak reaktormérnökök, vannak gépészmérnökök, villamosmérnökök, irányítástechnikusok, és nyilván vannak technikusok. Azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy atomerőmű működtetésében egyharmadnyi fehérgalléros és kétharmadnyi kékgalléros munkaerő vesz részt, tehát egyharmad felsőfokú végzettségű, kétharmad szakmunkás vagy középfokú végzettségű személy szükséges ahhoz, hogy az atomerőművet működtetni tudjon, és a létszám nagyon függ attól, hogy milyen üzemeltetési kultúrára alakították ki az erőművet. Az orosz erőművek tipikusan nagyobb létszámmal működnek, míg a nyugatiak nagyon hamar a költség racionalizálás miatt lecsökkentették a létszámot. Most a Paksi atomerőművet, ha mondom, akkor nagyjából 2500 dolgozója van az erőműnek, és még nagyjából ennyi ember van a környezetében lévő szatellit cégekben, akik elsősorban a karbantartásban vesznek részt. Tehát nagyjából a 2000 megawatt erőműhöz durván 5000 emberre van szükség. Egy mai korszerű 3 plusz generációs erőműnél azt szoktuk mondani, hogy valahol 0,45% és 0,5% között van megawattonként az üzemeltetői létszám. Tehát, hogy egy megawattra fél emberre van szükség nagyjából, tehát ha egy 1000 megawattos blokkot veszek, akkor egy mai korszerű harmadik generációs 1000 megawattos blokk kb. 500-600 embert igényel az üzemeltetéshez. Én azt láttam például a skandinávoknál, hogy ott arra törekszenek, hogy az új erőműveknél, de ez van igazániból a Távol-Keleten is, hogy az új erőműveknél az üzemeltetéshez közvetlenül csak néhány emberre legyen szükség. Tehát mondjuk egy éjszakai műszakban csak néhány ember van jelen. Ez a keleti tervezésű erőműveknél nem elképzelhető, ott inkább a százak nagyságrend, ami üzemeltető személyzetként egyszerre szükséges, és mivel 0-24-ben működtetjük az atomerőműveket, három műszakban tipikusan, és akkor ugye a műszakok között váltani kell, van, hogy valaki szabadságon van, van, hogy tréning műszak van, tehát, hogy oktatási műszak van, ezért tipikusan egy atomerőműben az üzemeltető személyzet, az adott pillanatban szükséges üzemeltetői személyzetnek az 5 vagy 6 szorosa kell, hogy meglegyen, mert kell, hogy legyen 5 vagy 6 váltásnyi ember ahhoz, hogy minden napon, karácsonykor is, meg húsvétkor is ki lehessen állítani az üzemeltető személyzetet.
Kulcspozíciókból több tartalékot kell tartani, hogy ne legyen az, hogy az az ember, aki tudja, hogy az a bal alsó csap, az mit zár el, az egyik elment Horvátországban nyaralni, a másikat meg épp mára hívták be kolonoszkópiára, és senki nem tudja, hogy az mi, ez nincs ilyen egy atomerőműben?
De hogy nem, ezekre is gondolni kell. Ezért mondom azt, hogy az üzemeltetői személyzetből 5 vagy 6 műszaknyi van minden egyes blokkra, azért, hogy ezeket a helyzeteket kezelni lehessen.
Egy atomerőmű az olyan, mint egy stabil motor, vagy lehet játszani a teljesítményével? Ha kicsit több áramra van szükség, akkor föltoljuk a teljesítményt.
Ez egy nagyon jó kérdés. A névlegesnél nagyobb teljesítményre nem szeretjük ezeket a blokkokat engedni.
Ízlés kérdés?
Nem. Tehát lehet olyan rövid idő pillanat, amikor a névleges fölé megy 1-2%-kal a reaktor teljesítménye, de alapvetően ez limitálva van, és az atomerőmű arra van tervezve, hogy 0-24-ben zsinórban működjön, tehát a 100%-os teljesítményhez közeli teljesítményen. Ugyanakkor, ha az erőművet erre tervezzük, és ha az üzemanyagát kifejezetten erre tervezzük, akkor az atomerőmű is tud rugalmasan működni, csak hogy a legkézenfekvőbb példát mondjam, Franciaországban az éves villamosenergia mennyiségnek a 70%-a atomerőművekből származik. Franciaország nyilvánvalóan nem tudja megcsinálni, hogy az atomerőműveket csak zsinórban működtesse. Ott az atomerőművek részt vesznek a menetrendtartásban, és rendszeresen változtatják a teljesítményüket, az összes blokk részt vesz tulajdonképpen a menetrendtartásban. Ezt az teszi lehetővé, hogy erre tervezik ezeket a blokkokat, erre tervezték őket, és az üzemanyagot is úgy alakítják ki, hogy ezekre a teljesítmény változásokra képes legyen. Nem feltétlenül ez a legjobb állapota az atomerőműnek, hiszen a gazdaságossága akkor lesz a legkedvezőbb, hogyha zsinórban működik, 100%-ban, de fel lehet készíteni egy atomerővet arra, hogy ezt a rugalmasságot tudja szolgáltatni, és még egyszer mondom, a francia példa nagyon jó ebből a szempontból, de Németországban is hosszú ideig, több évtizeden keresztül működtettek teljesítményváltoztatási, menetrendtartási üzemmódban atomerőmű blokkokat.
De hogy csinálják? Ki meg betolják a fűtőelemeket, vagy a kimenő áramot látják el nagyobb ellenállással? Mert általános iskolás fizikai órákról nagyjából ez jöhet szóba.
Az atomerőmű annyi villamosenergiát állít elő, amennyire az adott pillanatban ott számára szükség van, vagy amennyit neki előírnak, a reaktor teljesítményének a változtatásával, tehát a reaktorban előállított hőteljesítmény változtatásával befolyásoljuk azt, hogy utána a turbina mennyi villamosenergiát, a turbinának a generátora mennyi villamosenergiát termeljen. Tehát ez olyan tulajdonképpen, mint az autó, ugye az autónál is lejjebb veszem a fordulatszámot, hogyha kisebb teljesítményre van szükségem. Itt a fordulatszáma a turbinának változatlan, de a teljesítmény, amit a reaktor lead, és ennek következtében, amit a turbina átad a generátornak, az a teljesítmény változtatható. Tulajdonképpen a reaktor teljesítmény változtatása a gőz tömegáramot fogja befolyásolni, és ennek következtében tudjuk változtatni a turbina teljesítményét, ami aztán a generátor teljesítményét változtatja.
De a megtermelt áramot azt mindenképpen el kell vezetni, azzal nincs
abszolút
mit tenni.
Igen, értettem az előbb a kérdését, van, aki arról szokott beszélni, hogy valahova elvezetik az áramot, a felesleges áramot. Nem, ilyen nincsen, a felesleges áramot nem vezetik el sehova. A villamosenergia rendszerben összességében az erőműveket úgy működtetik, hogy minden másodpercben a teljesítménye a termelésnek és a fogyasztásnak egyensúlyban kell, hogy legyen. Minden másodpercben az erőmű rendszer annyi villanyt kell, hogy betegyen a villamosenergia rendszerbe, amennyi villanyt az adott pillanatban a fogyasztók felhasználnak, és mivel a fogyasztás folyamatosan változik, éjszaka kevesebb, napközben több, csúcsidőben a legnagyobb, ezért ezt a menetrendet az erőműveknek le kell tudniuk követni.
De van még az a kacsa görbe, hogy reggelente picit fölmegy, aztán napközben lemegy, aztán este megint fölmegy? Láttam olyan tanulmányt, ami azt mondja, hogy nem egészen így van ez már.
Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy alapvetően 3 fajta ilyen teljesítménygörbe van, vagy terhelési görbe van. Persze ez nyilván egy egyszerűsítés, de így könnyebben megjegyezhető. Van az a terhelési görbe, ami úgy néz ki, mint egy elefánt, nagy plató, és aztán utána van egy csökkenés benne este, amikor már szépen mindenki elmegy aludni. Van a 2 puputeve görbe, amikor délelőtt és délután van a csúcs, és közben napközben is, és utána este meg reggel szintén kisebb teljesítményigény van, és van a kacsagörbe. A kacsagörbe az mostanában jelent meg. A kacsagörbének az az oka, hogy Magyarországon is, máshol is nagyon sok naperőmű van a villamosenergia rendszerben.
Mert reggel elkezd sütni a nap.
És amikor napközben süt már intenzíven a nap, és a háztartójára szerelt naperőművek nagyon sok villanyomost energiát előállítanak, ugye Magyarországon most már több mint 2500 megawatt háztartási méretű kiserőmű van, háztetőre szerelt napelem, akkor az a villamos energia ott a háztartásban, illetve a háztartás körüli fogyasztói körzetben használódik fel, és ennek következtében a lakosság abban az időszakban, amikor a háztartási méretű kiserőművek betáplálnak, akkor kevesebb villamos energiát igényel a hálózattól.
Mert a mérőóra mögött is van áram.
Mert a mérőóra mögött van termelés, és ez közvetlenül felhasználódik, nagyon jól mondja. És ennek következtében manapság Magyarországon nagyon sokszor látjuk azt, hogy a napközbeni fogyasztási körbe, az nem úgy néz ki, mint egy elefántnak a háta, hogy lapos lenne napközben, 10-től délután 3-ig, hanem behorpad az igény, ami egy virtuális behorpadás, mint a kacsának a háta, illetve a nyaka. Ez egy virtuális csökkenés, mert egyszerűen a nagyon sok fogyasztói körzetben háztartási méretű kiserőművek megtermelik azt a villanyt, ami abban a körzetben szükséges, és ennek következtében a külvilágtól, a nagyerőművektől a lakosság ilyenkor kevesebb villamos energiát igényel.
Világos-e ma, hogy mi lesz a PAKS 2 bővítésről? Az Európai Bíróság azt mondta, hogy a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy az ügy az európai közbeszerzési szabályokkal összhangban van-e. Most akkor mi van?
Most az van, hogy várjuk az Európai Bizottságnak az értékelését. Az Európai Bizottság újra kell, hogy nyissa ezt az aktát, és el kell döntenie, hogy mit kezdjen az Európai Bíróság döntésével. A dolog azért pikáns, mert a közbeszerzés kérdését az Európai Bizottság vizsgálta. Tehát nem csak az állami támogatási ügy volt az Európai Bizottság asztalán, hanem volt egy másik eljárás, egy kötelezettségszegési eljárás, amit a belső piaci főigazgatóság folytatott le, és ebben vizsgálta azt a kérdést, hogy Magyarország hogyan kötötte meg ezeket a szerződéseket, és hogy joga volt-e Magyarországnak közbeszerzés nélkül kiválasztani a technológia szállítót. Ezt az eljárását az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága lezárta, nem talált ebben a kérdésben problémát. A dolog háttere az, hogy az európai jog lehetővé teszi azt, hogy bizonyos esetekben ne kelljen közbeszerzést alkalmazni, akkor sem, hogyha közpénz felhasználásáról van szó. És ezt teszi lehetővé, hogyha olyan műszaki kivételszabály alkalmazható, aminek következtében bizonyíthatóan egyetlen egy szállító van a piacon, aki az adott műszaki paraméterekkel rendelkező technológiát szállítani tudja. Tehát a műszaki kivételszabály alkalmazható, ezt tartalmazza az európai jog. Ezt a kérdést az Európai Bizottság megvizsgálta, és lezárta ezt a kérdést, tehát tulajdonképpen elismerte azt, hogy Magyarországnak joga volt ezt a műszaki kivételszabályt alkalmazni. Szerintem most az fog következni, hogy az Európai Bizottság kinyitja ezt az aktát, újra megvizsgálja azt, hogy milyen iratok állnak a rendelkezésére. Én azt állítom, hogy minden olyan információ és minden olyan dokumentum az Európai Bizottság asztalán van, vagy a fiókjában van, ami ennek a kérdésnek a megítéléséhez szükséges volt, és adott esetben most szükséges ahhoz, hogy azt a típusú indokolást, amit a bíróság elvár az Európai Bizottságtól, ezt az indokolást a bizottság megtegye, és kiadjon egy újabb határozatot. Úgy is lehet ezt mondani, ha az a szándék, akkor szerintem az Európai Bizottság akár napok alatt ezt a kérdést lezárhatja, kinyitja ezt az aktát, akkor akár napok alatt bezárhatja. De nyilván az Európai Bizottságban van egy csomó politikai aspektus, tehát az is elképzelhető, hogy hosszabb vizsgálatot folytat le ebben a kérdésben. Még egyszer mondom, hogy az információk ott vannak, ez az ügy nagyon rövid időn belül lezárható lenne.
Mekkora valószínűséggel kell ma olyan forgatókönyvre számítani, hogy az Európai Bizottság egy európai közbeszerzést tesz kötelezővé, amit nem a Nizsnyi Novgorod Engineering nyer meg, és akkor fölmerül a kérdés, hogy az oroszok mást fognak-e a magyar államnak adott kölcsönnel finanszírozni, ha nem ők építetik?
Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Tényleg azon múlik az ügy, hogy az Európai Bizottság hogy nyitja ki ezt az iratot, vagy ezt az aktát, hogyan ítéli meg az Európai Bíróságnak a döntését, és hogyan próbál megfelelni ennek a kérdésnek.
Fölmerült az utóbbi napokban, hónapokban, hogy máshonnan is be lehet szerezni fűtőanyagot Paks meghajtására. Mi kell ahhoz, hogy kompatibilis legyen a fűtőanyag?
Én most a Paks 1-ről beszélünk.
Most ugye, a működőről,
igen. A működő atomerőműről beszélünk. A nukleáris üzemanyag beszerzése az nem olyan szabályok mentén zajlik, mint mondjuk az autó üzemanyagának a beszerzése. Ugye az autó üzemanyag a standardizált, akárhova megyek, akármelyik kontinensre a 95-ös benzint veszek az autómba, akkor az működni fog.
Sőt, a régi dízel az sütőolajjal is végén elmegy.
A nukleáris üzemanyag nem ilyen, mert bár dúsított urán az alapja, de a dúsításnak a szintje egy olyan reaktorfizikai jellemző, amihez illeszteni kell a reaktornak a terveit, az engedélyeit, és a különböző gyártók, a különböző nagy atomerőmű technológia szállítók nagyon gyakran különböző geometriát alkalmaznak. Tehát különböző geometriájú az üzemanyag. A legegyszerűbben érthető háttere ennek az, hogy a nyugati nyomottvizes típusú reaktorokhoz négyszögrácsba rendezett üzemanyag kazetták vannak, tehát négyszögrácsban vannak az üzemanyag kazettákban az üzemanyag pálcák, amelyekben a dúsított urán található, míg az oroszok nagyon régóta, sok évtizede, háromszögrácsba rendezett üzemanyagot használnak, aminek következtében az orosz üzemanyag kazetták hatszögletűek. Tehát nagyon könnyű megérteni, hogy egy hatszögletű kazetták befogadására tervezett reaktorba nem lehet négyszögletű kazettákat berakni, mert
nem egyszerűen az a kérdés, hogy lötyög vagy nem lötyög, hanem
geometriailag nem stimmel, egyszerűen lehetetlenség. De tulajdonképpen minden reaktornak vannak specifikumai, a reaktorzóna mérete, a reaktorzóna magassága, nem csak az átmérője, ezek a különböző típusú reaktoroknál eltérőek, tehát a paksi mostani reaktorok, azok a VVR 440 reaktorok, és a VVR 440 reaktorok számára tervezett üzemanyag befogadására alkalmasak. Na most, ha ezt így megértettük, akkor a következő kérdés az, hogy honnan lehet ilyen üzemanyagot szerezni. Az elmúlt 40 évben Magyarország az orosz TVEL-től vásárolta ezt az üzemanyagot. Egyrésztről azért, mert a TVEL egy komplex, integrált szolgáltatást nyújt, a természetes urán beszerzésétől, a konverzión és a dúsításon át, beleértve az üzemanyag kazetták készre munkálását, legyártását, ez az egész folyamatot egyben lekezeli, a megrendeléstől odáig, hogy leszállítja a telephelyig, vagy hát a határig az üzemanyagot. Tehát ezzel a megrendelőnek, az erőműnek nincsen dolga, nem kell azzal foglalkozni, hogy honnan lesz a természetes urán, és hol dúsítják az uránt. A TVEL nagyon jól végezte a dolgát az elmúlt 40 évben, nagyon jó minőségűek azok az üzemanyagkazeták egyébként, amiket az oroszok szállítanak. Ha megnézzük a világstatisztikát, akkor a meghibásodási gyakorisága ezeknek az orosz gyártási üzemanyagoknak egyáltalán nem marad el.
A meghibásodás az, amikor mondjuk folyik a légmentes lezárás?
Amikor inhermetikusság keletkezik, amikor ez üzemanyagpálcán lesz egy nagyon pici repedés, amin keresztül valamennyi radioaktivitás a hűtővízbe kijuthat. Erre van vannak sztenderdek, illetve vannak statisztikák, és ezek a statisztikák azt mutatják, hogy az oroszok nagyon jó minőségű üzemanyagot gyártanak, és igazániból elégedettek voltak a Paks atomerőmű szakemberei az orosz üzemanyaggal. Ráadásul az oroszok abban is nagyon ügyesek voltak szerintem az elmúlt évtizedekben, hogy rugalmasan alkalmazkodtak a felhasználói igényekhez, amikor a Pakson teljesítményt kellett növelni, vagy adott esetben az üzemeltetési ciklust, az átlakási ciklus 12 hónapról 15 hónapra akarták megnövelni, ez igényli az üzemanyagnak a módosítását. Ezeket a módosításokat mind lekezelték, tehát nyitottak voltak arra, hogy innovációval támogassák az erőmű hatékonyabb működését. Tehát ez egy nagyon jó kapcsolat volt, és most is ilyen nagyon jó kapcsolat. Ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az van, hogy a háború miatt nyilván felmerül az a kérdés, hogy meddig lehet megbízni abban, hogy lesz ilyen üzemanyag. Ugye voltak a földgáz és a kőolajszállítással kapcsolatban minden oldalról fenyegetések, hogy ez meddig tartható fenn. Ez nyilván felmerül bárkiben is, hogy a nukleáris üzemanyagnál is fenntartható-e hosszú távon ez a szállítás. És azt is látni kell, hogy a nukleáris üzemanyagnak Magyarországra be kell jutnia. Tehát ugye nem elég az, hogy van egy szerződésünk, az oroszok képesek ezt legyártani, jó minőségben legyártják, hanem az is kérdés, hogy be tud-e jönni az országba. Ahhoz, hogy bejöjjön az országba, ahhoz át kell menni szomszédos országokon, akár vasúti szállításról, akár légiszállításról beszélünk, mindenképpen határos országokon át kell jönni ennek az üzemanyagnak.
Ilyen levegőbe lehet szállítani?
Természetesen, igen, igen. Ugye
a leesik, nem lesz baja.
A friss üzemanyag az nagyon kevéssé radioaktív, tehát igazándiból ebből a szempontból nincsen a szállításával probléma. Arra kell vigyázni, hogy senki ne lopja el, mert nyilván nagyon nagy érték, és nukleáris anyagról van szó, de a szállítás ilyen szempontból nem kritikus, de még egyszer mondom, hogy át kell jönnie valamelyik szomszédos országon, vagy országokon, és nekünk erre is gondolnunk kell, hogy hogyan tudjuk fenntartani a szállításnak a lehetőségét. Tehát látjuk, hogy a háború kapcsán az energetika az hát többször a fókuszban volt, és egy olyan terület, ahol adott esetben politikai befolyása lehet az üzleteknek. Emiatt alapvető érdek szerintem Magyarországon és a környékbeli országokban is, hogy legyen alternatív üzemanyag ellátása lehetőség. Mindamellett még egyszer mondom, hogy az oroszok nagyon jó üzemanyagot gyártanak, és ez a kapcsolat mindig is nagyon hatékony és eredményes volt. Úgyhogy a mostani helyzetben muszáj alternatívát keresni, nem az orosz helyett, hanem az orosz mellett.
Ezt értik az oroszok is, nyilván ők is ugyanilyen logikával gondolkodnak.
Abszolút, hiszen ráadásul ugye a Rosatom az elmúlt két évtizedben számos nyugati piacra lehetőséget kapott belépni. Tehát az oroszok nem csak, hogy dusított uránt szállítanak mondjuk francia vagy amerikai atomerőművekbe, hanem kész üzemanyag szállítására is kaptak lehetőséget. Tehát ez a piac, ez egy diversifikált piac a nyugaton. Úgyhogy teljesen érthető, hogy a VVR reaktorok esetében is szükség van valamiféle diversifikációra. Itt, ha most konkrétan a VVR 440-t nézzük, akkor szóba jön a Westinghouse, amelyik
amerikai,
de valójában a gyár Svédországban van, egy svédországi gyárban képesek a paksi reaktorokhoz, hasonló reaktorokhoz üzemanyagot gyártani. Ehhez van tapasztalatuk, mert már gyártottak ilyen üzemanyagot, és egyébként van olyan VVR erőmű, amihez engedélyük is van. Nyilván az engedélyezés nálunk is egy feladat, de nem egy megugorhatatlan feladat. És valójában a francia Framatom is képes üzemanyagot gyártani. Ugye nagyon sok erőműhöz gyártanak a Framatomnál üzemanyagot. Úgyhogy igazániból itt is bizonyos fejlesztések és engedélyezési lépések után a Framatom képes akár az orosz üzemanyag kopizott változatának a gyártására, akár egy teljesen újonnan kifejlesztett üzemanyagnak a gyártására. Tehát ez a diversifikáció, ez lehetséges és szükséges is a jelenlegi helyzetben.
Egyre többször kerül szó arról, hogy kis moduláris atomerőműveket is be lehetne vetni. Ez olyan, ami az atom légtörőben, meg a tengeralattjáróban van, vagy ez egy teljesen más tészta?
A dolog rettentően divers, mert hogyha átnézzük a jelenlegi tájképet, az SMR kismodális reaktor tájképet, akkor nagyjából 100 különböző reaktor koncepció van fejlesztés alatt, kisebb és nagyobb cégeknél. Ezek közül a reaktor koncepció közül nyilván van egy csomó olyan, amiből soha nem lesz megvalósított létesítmény. De Tibornak igaza van, hogy az egyik példa, ami előttünk lehet, hogy hogyan is nézhet ki egy reaktor maga, nem az egész erőmű, hanem a reaktor maga, ebből a szempontból az atomjégtörők, amik az oroszoknál működnek, vagy az atomtengeralattjárók, illetve a repülőgép hordozó anyahajóknak a nyomotvizes reaktorai, ezek jó példával járhatnak előttünk. Az amerikaiak Enterprise elnevezésű repülőgép hordozó anyahajóján 8 darab atomreaktor van, 8 darab ilyen kis reaktor van. Természetesen azzal a céllal tervezték őket, hogy tengeri járművet hajtsanak meg, tehát más tervezési alapok mentén készültek, mint hogyha egy szárazföldre tervezett SMR-ben, kismodulás reaktorban gondolkodnánk.
De az gőzt csinál a nap végén.
De egy csomó aspektusban tervezési, üzemeltetési biztonsági aspektusban, ezek nagyon jó példával járhatnak elő. Ami az SMR-eknél rettentően fontos szerintem a jelenlegi helyzetben, hogy egyrésztről láthatóan nagyon megélénkült a piaci érdeklődése ez iránt, a technológia iránt, erről beszélhetünk, hogyha érdekli, hogy miért van ez. De a másik aspektus, amit szeretnék említeni, hogy nagyon sok eltérő technológia van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a következő időszakban a legkönnyebben implementálható technológia az azokra hasonlít, amit említett, hogy ezeken a tengeri járművökön használt kisebb méretű nyomottvizes reaktorok, de a koncepciók között más úgynevezett advanced vagy továbbfejlesztett negyedik generációs reaktorkoncepciók is vannak. Például a Google egy olyan technológiába fektetett be nemrégiben, ami sóolvadékot használ a reaktor hűtőközegeként, ami nagyon más megközelítést igényel, mint a nyomott vízzel hűtött és moderált reaktoroknak a koncepciója.
Például kevesebb víz kell hozzá.
Hát kevesebb víz kell hozzá, de nem is az a leglényegesebb elem, hanem az, hogy a víznek, és bocsánat, hogy ilyen technológiai dolgokba is egy kicsit belemegyünk, de hogy a víznek van egy olyan hátrányos tulajdonsága, hogy viszonylag nagy nyomást kell biztosítanunk ahhoz, hogy olyan hőmérséklet szintre, 300 fokos hőmérsékletre fel tudjunk menni, ami ahhoz szükséges, hogy egy elfogadható hatásfoka legyen magának az egész energiaátalakítási folyamatnak. Hogyha nem vizet használunk, akkor sokkal alacsonyabb nyomás mellett is el lehet érni, adott esetben a vízénél magasabb hőmérsékletet. Tehát az előbb említett 300 fok jelentősen meghaladható, hogyha sóolvadékot, hogyha gázt, vagy adott esetben olvadt fémet használunk hűtőközegnek, és ennek következtében az erőműnek a hatásfoka sokkal nagyobb lehet, még egyszer mondom, akkor, hogyha nem vizet használunk hűtőközegnek.
De az alacsonyabb nyomás az azért érdekes, hogy a kiszolgáló berendezések állékonyságát akkor nem kell akkorára tervezni, mint hogyha 400 atmoszféra nyomású víz menne benne?
Igen, tehát az egyik aspektus az, hogyha nem vizet használunk, akkor magasabb hőmérsékletre tudunk menni, ezért jobb lesz a hatásfok, nem 33-35%, hanem mondjuk 45-48%. Ez hatalmas nagy különbség az energia átalakítási folyamat szempontjából. És a másik pedig az, hogy ha nem vizet alkalmazunk, akkor nem kell 150 báros nyomást biztosítani, hanem adott esetben atmoszférikus vagy atmoszférikushoz közeli nyomás lehetséges a reaktorberendezésben, és ennek következtében sokkal kevesebb anyag kell hozzá, vékonyabbak lesznek a falak egy reaktort, tehát egy mostani energetikai reaktornak a falvastagsága, a reaktortartának a falvastagsága az meghaladja a 30 cm, tehát ezek nagyon nehéz, bonyolult, vastag falú, kovácsolt vas berendezések, míg hogyha más hűtőközeget használunk, akkor sokkal vékonyabb falakra, és sokkal kisebb nyomásra van szükség, ami azért is lényeges, vagy hát sokkal kisebb nyomásra, ennek következésben vékonyabb tartályfalakra van szükség, és ez azért is lényeges, mert egy üzemzavar esetében a megszökő hűtőközeg teljesen másképpen fog viselkedni.
Az csak csöpög. Egy 150 atmoszféra meg elvisz mindent a környéken.
Hogyha sokkal kisebb a nyomás. Így van. Tehát nagyon más lesz a tervezési alapja. Persze ezzel nem azt mondom, hogy a dolog sokkal egyszerűbb feltétlenül, csak más lesz, hiszen hogyha sokkal egyszerűbb lenne, akkor nyilván ilyen reaktorokat használnánk. Tehát a víznek azért rengeteg előnye van, hiszen a víz kevéssé korrozív, a vízből rengeteg áll rendelkezésre, a víz kémiailag semleges, ha kiszökik, akkor nem lép reakcióba a környezetével, mint mondjuk egy olvadt fém, az könnyen érthető, hogy az
mint a 8. utas a halálba, az lemegy.
Adott esetben megolvasztja a környezetében lévő szerkezeti anyagokat is, hogyha olyan anyaggal találkozik. Tehát, hogy nyilván nem feltétlenül lesz egyszerűbb minden szempontból egy ilyen egzotikus továbbfejlesztett reaktor, de én azt látom, hogy rengeteg ilyen fejlesztés indult most el, aminek számos hajtó ereje van, vagy számos oka van, ami miatt ez történik. Az egyik például az, hogy a technológiai iparnak, tehát az informatikának, a szerverparkok működtetéséhez szüksége van nagy mennyiségű zsinóráramra, és ráadásul ezek a nagy tech cégek meglehetősen sok pénzzel is rendelkeznek, tehát tudnak új technológiákba befektetni, és keresik azokat a megoldásokat, amelyek hosszú távon ezt a rendszert karbonsemleges zsinórárammal el tudják látni.
Ugye a nagy erőművek telepítésének nagyon fontos biztonsági szabályai vannak, földrengésállónak kell lenni, víz közelben kell lenni, repüléstilalmi zóna van fölöttük, stb. Stb. A kis modulárisokat hogy kell megvédeni? A fölött is kell repüléstilalmi zónát csinálni, egy 10 métereset?
Attól tartok, hogy a kis modulás reaktorokkal kapcsolatban van azért a mostani közbeszédben némi félreértés. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség definíciója szerint kismodális reaktornak azokat nevezzük, amelyek 10 megawattnál nagyobb, de 300 megawattnál kisebb elektromos teljesítményre képesek.
Ezek a határok... 2000.
Igen, de blokkonként 500. Tehát igazániból a paksi mostani reaktorok azok a közepes méret kategóriába tartoznak. Nem a nagy, hanem a közepes kategóriába tartoznak. Ha belegondolunk, egy 500 megawattos blokk teljesítmény és egy 300 megawattos blokk teljesítmény között olyan óriási nagy különbség nincsen. A fogólap nem itt van, vagy a nagy ötlet nem ebben van, hanem a másik hajtóerő, ami ma mozgatja ezt az SMR fejlesztést, az az, hogy a fejlett világban a nagy atomerőművek építési projektjei az elmúlt időszakban, az elmúlt 20 évben nagyon elhúzódtak. Tehát az okozza a problémát, hogy a nagy reaktor építési piac egyrészt nagyon szűk, tulajdonképpen 4 vagy 5 szállító van összesen a piacon, és annyira bonyolult az erőmű építése, hogy az 10-15 évig is eltart, és ez az időszak, ez nagyon nehezen bankolható, nagyon nehezen finanszírozható sok esetben. Ugye a mi esetünkben, a Paks 2 esetében ez nem annyira gond, mert hogy van hozzá egy nemzetközi hitel, de hogyha a piacról akarjuk finanszírozni, akkor pénzpiacról, akkor ennek a finanszírozása nem feltétlenül könnyű. Na most, ha kisebb a létesítmény, azt várjuk ezektől az SMR-ektől, hogy sokkal gyorsabban kellene, hogy megépíthetőek legyenek. Tehát ahelyett, hogy 10-12 évig vagy 15 évig tartson egy ilyen építkezést, egy építkezés, 3-4 évig kellene csak tartania, hogy abba az idő ablakba kerüljön, amiben mondjuk egy kombinációsú gázerőműnek az építése kerül. És hogyha ez megvalósítható azáltal, hogy moduláris, azáltal, hogy gyárban előre elkészített nagyobb modulokból állítjuk össze az erőművet.
IKEA-s, összeszereljük otthon.
Összeszereljük a telephelyen. Ha le lehet rövidíteni az építési időt, az a projektkockázatokat is jelentősen csökkenti, és a finanszírozásnak a költségeit,
tehát a pénz, látja, hogy mikor
a pénznek
van vége.
A költségeit jelentősen csökkenti, hiszen nem 10-15 évre kell finanszírozni a hitelt, amíg nem történik termelés, hanem csak mondjuk 4 évre, és ez nagyon más projekt megterülést, és nagyon más projekt élettartamot tud biztosítani. Tehát az alapvető mozgatórugó szerintem nem is elsősorban az új technológiák kitalálásának az igénye, hanem az, hogy rövidüljön le a nukleáris létesítmények építésének az ideje, kerüljön be abba az időléptékbe, amit az alternatív technológiák, mondjuk a földgáz, tud nyújtani.
Mire volna jó egy kis moduláris erőmű? Bekapcsolni az országos hálózatba, nagy erőmű mellé zsinóráramnak, vagy mondjuk meghajtani vele egy autógyárat, meg a környező településeket?
Az én elképzelésem szerint ennek akkor van igazán értelme, hogyha egyrésztről kialakítunk egy olyan engedélyezési környezetet, amelyben nem minden egyes létesítményt külön engedélyezünk és külön vizsgáljuk a biztonságát, hanem ahogy az autóknál is van, egy típus engedélyezésre kerül, és utána azt a típust sorozatgyártjuk, és persze nyilván megfeleltetjük, igazoljuk, hogy az adott telephely körülményeinek, követelményeinek megfelel, de nem tervezem újra, és nem engedélyezem újra a létesítményt minden egyes telephelyen, hanem a típus engedélyt használom arra, hogy ugyanazt a létesítményt több helyen copy-paste létrehozzam, megépítsem. Na most a telephelyek tekintetében nagyon jó volt a kérdése, mert a válasz igenis az, hogy akkor van ennek értelme, hogy egyrésztről van egy típus engedélyezés, ami lerövidíti az engedélyezési időt, másrésztről pedig közel visszük a létesítményt a felhasználás helyéhez. Ebben akkor van logika, hogyha nem csak egyszerűen az az igényünk, hogy kapcsoljuk a létesítményt az országos villamosenergia hálózathoz, hanem vigyük közel az SMR reaktort a felhasználás helyéhez, és ne csak villamosenergiát szolgáltasson, hanem adjon hőt is. Például távfűtést, de adott esetben ipari hőt is. Nagyon érdekes, hogy ha megnézzük az irodalmat, nagyon sok olyan cikk jelenik meg az utóbbi időben, ami például az USA-ban, de más helyeken is vizsgálja azt, hogy a szénerőművek hogyan válthatóak ki kis moduláris reaktorokkal. Hiszen a szén felhasználásától középtávon meg akarunk szabadulni, de nagyon sok olyan szénerőmű van, ami egy ipari létesítményhez, egy vegyi gyárhoz, vagy valamilyen más gyárhoz, vagy adott esetben egy településhez közel van, és a villamosenergián túl hőt is szolgáltat. Ha ezt kombinálni tudjuk, és egy ilyen SMR reaktorral ellátunk egy autógyárat, egy akkumulátorgyárat, valamilyen más létesítményt ipari hővel, akkor úgy dekarbonizáljuk az adott iparágat, hogy nem kell a továbbiakban már szenet felhasználnunk, és adott esetben a régióban megtartjuk a munkaerőt, megtartjuk nem csak az erőmű működtetésének a munkaerejét, hanem azt az iparágat is, és az ő munkaerejét és adóbevételeit, amit az adott régió teljesít. Gondolja meg, hogy a mátrai erőmű, egy lignittüzelésű erőmű nem csak egy erőműnek a telephelye, hanem számos ipari létesítmény működik, termelő üzemek működnek ott mellette, használják azt a hőt, amit a mátrai erőmű kiad a villamosenergia mellett. Tehát ezek a kombinációk azok, amelyek nagyon előnyösek tudnak lenni. És hagyd mondjak még egy dolgot, mert szerintem elképesztően izgalmas ez a terület. Magyarországon is, környékbeli országokban is, de Skandináviában is nagyon sok távfűtőrendszer van. Távfűtőrendszerek a mi régiónkban 70-80%-ban földgázbázison állítanak elő távfőt, és látják el a lakosságot, illetve közüzemeket fűtési hővel és használati melegvízzel. Ezek ma nem karbonsemleges létesítmények, hiszen földgázt tüzelnek el. Maga a távfűtés egyébként egy nagyon hatékony módja a hőellátásnak, egy nagyváros belvárosát légszennyezés nélkül távhővel lehet jól fűteni.
Nem füstölnek a kémények
minden egyes házban. Na de ha dekarbonizálni akarjuk az energiaellátást, akkor olyan energiaforrásra lenne szükségünk, ami nem használ fel szenet vagy szénterméket. Ez kis modulás reaktorokkal abszolút lehetséges. És itt jön be megint a technológia, hogyha mondjuk ebben az esetben, ha közel akarok menni a településhez, és csak az a célom, hogy távhőt állítsak elő, akkor már nem is szükséges nekem a magas nyomás és a magas hőmérséklet, mert a távhőellátáshoz nem kell 300 fokos víz, a távhőellátáshoz elég 120 fokos víz. És ebben az esetben viszont már sokkal alacsonyabb nyomásra méretezve egy sokkal kisebb létesítmény tervezhető. Tehát vannak az SMR koncepciók között olyanok ma a tervezőasztalon, amelyek tulajdonképpen egy focipályányi, vagy adott esetben annál kisebb területet igényelnek csak mindössze, földbe sülyeztett reaktor, és kifejezetten csak azt a célt szolgálja, hogy egy hőkörzetet ellásson távhővel. Ez nagyon jelentősen át tudja alakítani a távfő piacot. Nyilván nem holnap, mert ezeket engedélyeztetni kell, ezeket a létesítményeket, de egy olyan mozgás indult meg, még egyszer mondom, alapvetően a háború következtében, mert a háború kinyitotta az energiaellátás biztonságának a kérdését. Szóval egy olyan mozgás indult meg, ami teljesen új megvilágításba helyez energetikai megoldásokat. És akkor a gondolatmenet lezárásaként még egy dolgot hadd vessek fel, hiszen még egyszer mondom, kismoduláris reaktorok kapcsolódhatnak a villamosenergia hálózathoz, adhatnak lokálisan és az országos hálózat számára is villamosenergiát, de adhatnak ipari távhőt, vagy lakossági távhőt is szolgáltathatnak. És van egy harmadik termék, amiről egyre többet beszélünk, ez pedig a hidrogén. Mert ugye, beszéltünk a szünet előtt arról, hogy az atomreaktorok nem annyira szeretik, hogyha változtatjuk a teljesítményüket, lehetséges, de nem annyira szeretik, hogyha a villamosenergia termelést hő ellátással és hidrogéntermeléssel kombináljuk.
Az a vízbontás.
Az a vízbontás. Akkor lehetséges egy olyan energetikai rendszert építeni, amiben a reaktor maga zsinórban működik, csak kapcsolgatok a villamosenergia, a hőenergia és a meg előállított hidrogén között, ezeknek az arányait változtatom, a reaktor zsinórban működik, de a közben a villamosenergia igény tud illeszkedni, vagy a villamosenergia termelés tud illeszkedni az igényekhez, tudok vele jobban menetrendet tartani, anélkül, hogy a reaktornak a teljesítményéhez valójában hozzá kelljen nyúlni. Tehát ezek a kérdések azok, amelyek ma nagyon pörögnek ezen a területen, és még ezzel mondom, jelentősen átalakíthatják az energiaellátásnak a rendszerét.
De ebben a hármasban a hidrogénnek az volna az értelme, hogy azt megtermelem, csepp folyósítom, és egy nagy energiasűrűségű energiahordozót nyerek vele, amit, hogyha kell, akkor felhasználom.
Ugye a hidrogént azért említem, mert a megülő energiahordozók tárolásának, megülő energiahordozók által előállított villamosenergia tárolásának, átmeneti tárolásának az egyik termékeként, vagy megoldásaként van kezelve a hidrogén, mint átmeneti energiahordozó.
Hűteni kell nagyon.
Ha cseh folyósítom, akkor nagyon, nagyon kell hűteni, de komprimált módon is elképzelhető a hidrogének a tárolása, de a hidrogén még azért jön szóba, mert hogy a hidrogén az felhasználható üzemanyagcellában, és adott esetben egy vonat szerelvény meghajtásához, vagy egy hajó meghajtásához, vagy adott esetben egy teherautó meghajtásához is akár alkalmazható. Elvileg lehetséges személyautóban is, de én úgy látom, hogy a személyautóipar egyértelműen az akkumulátoros meghajtás felé halad, és nagyon kevés fejlesztés zajlik. Zajlik valamennyi, de nagyon kevés zajlik a hidrogén meghajtású autó irányába. De a nagyobb járművek, tehát még egyszer kamion, busz, illetve vonat és hajó meghajtásban. A hidrogén az ott van abszolút a horizonton. Úgyhogy ha az SMR-ekkel ilyen értelemben tudunk hidrogént előállítani, akkor ez érdekes lehet ebből a szempontból. És van még egy logika a hidrogénben. Ugyanis amikor dekarbonizációról beszélünk, akkor nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy csak azon gondolkozunk, hogy a szenet meg a földgáz hogyan tudjuk kihagyni az energiaellátásból. De ezek az energiahordozók valójában felhasználásra kerülnek ipari folyamatokban is. Ma a kőolajfinomításnak egy nagyon fontos eleme az, hogy a hasznos termék kihozatal növelése érdekében hidrogént használunk fel, és így növeljük a benzin, illetve a dízel kihozatát. Ezt a hidrogént ma metánnak a reformálásával állítják elő, ami szintén széndioxid kibocsátással jár. A vegyipar más területein is használnak metánból előállított hidrogént. A vegyipar dekarbonizációjának az egyik legegyszerűbb, leggyorsabb módja az, hogyha a metánból előállított hidrogén helyett nukleáris bázison előállított hidrogént használnánk, mert akkor ott abszolút egyértelműen megszűnne a szén-dioxid kibocsátás, és egyébként ott van a koncentrált tevékenység, ott van a koncentrált hidrogén felhasználás, tehát nem kell hidrogén töltő hálózatot, hidrogén benzinkút hálózatot építeni, most időzőben mondom, hanem ott van a vegyi üzem, aminek szüksége van évente több ezer vagy több tízezer tonna hidrogénre. Ez a vegyi üzem úgy dekarbonizálható, hogyha a metánreformálás helyett nukleáris bázison állítunk elő hidrogént.
Dmitrij Medvegyev, egykori orosz elnök, egy időben hetente fenyegetett azzal, hogy nukleáris csapást mér. Mark Rutte, a NATO főtitkára azt mondta épp a minap, hogy fel van készülve erre a NATO. Azt ki lehet számolni bármilyen módon, hogy egy taktikai, mert szerencsére egyelőre csak ilyesmiről beszéltek, atomfegyver elsütése mekkora kárt okoz, és miben?
Ki lehet számítani, ez egy borzasztó orosz forgatókönyv lenne, és én azt gondolom, hogy ezek a szereplők valójában hát nyilván fenyegetik egymást, üzengetnek egymásnak, azt próbálják mutatni, hogy felkészültek egy ilyen helyzetre. Szerintem erre nem lehet igazán felkészülnek lenni, és borzasztó lenne, hogyha ez a mostani rettentően feszült politikai helyzet oda eszkalálódna, hogy bárki csak egy kisméretű atombombát is felhasznál. A taktikai atomfegyver alatt, Tibor, azt értse, hogy itt a néhány 10 kilotonnás robbanóerőről beszélünk.
Mihez mérjem a néhány? Mekkora volt Hiroshima?
Hát ez tulajdonképpen egy hiroshimai és egy nagasaki bombának a nagyságrendje. Tehát a Hiroshima azt hiszem, hogy 13 kilotonnás volt. Tehát, hogy azért ugye ott nagyon sokan meghaltak. Tehát amikor taktikai atomfegyverről beszél valaki, akkor egyáltalán nem arról beszélünk, hogy ott a harctéren nem tudom én, pár ember meghal. Ha egy nagyváros közelében, vagy egy nagyváros felett robbantanak fel egy ilyen eszközt, akkor abban több százen ember meghalhat, és nyilván óriási politikai, környezeti és egyéb társadalmi következmények jönnének belőle, hiszen hallatlan nagy hisztéria, rengeteg félelem, rengeteg megalapozatlan szorongás, vagy adott esetben megalapozott szorongás kapcsolódna hozzá.
Kitörne a pánik,
ez egy rettentően rossz forgatókönyv, és igazániból ami miatt szerintem ez nagyon negatív ez az egész, bár ugye most már több mint három évvel egy nagyon-nagyon negatív spirálban van az egész világ szerintem, de ami miatt ez nagyon negatív, hogy ugye ez egy olyan nagyon durva vörös vonal, aminek az átlépése után nagyon nehéz megmondani, hogy a másik fél mit fog lépni. Tehát akárki is kezd ilyet, nem tudhatja kontroll alatt tartani. Nem lehet abban biztos, hogy kontroll alatt tudja tartani a következő eseményeket.
Magyarán nem tudja, hogy nem lesz biztosan válaszcsapás.
Hogy nem lesz válaszcsapás, és hogyha ezek a mechanizmusok beindulnak, akkor annak a következményei egészen durvák is lehetnek. Ugye én nekem az egyik ilyen filozófiai problémám az egész kérdéskörrel az, hogy amikor a katonák kezében van egy ilyen döntés, ott olyan aspektusok jönnek be, amikre egy normál polgári civil személy nem tud gondolni. Mert
de a politikusok kezében van.
Na jó, de amikor a politikus ilyenről dönt, akkor valójában katonaként viselkedik, és a katona emberhalálban gondolkodik, emberhalál darabszámban gondolkodik, ami ugye teljesen kívülesik a normál civil gondolkodáson, hiszen a civilnek minden egyes halál túl sok. Tehát ez egy olyan forgatókönyv, egy olyan spirál, ami elképesztő kockázatokkal bír. Én látom, én magam is figyelem, hogy ezek a szereplők mennyire bátran mondanak, milyen meredek dolgokat. Ez szerintem ebben a pillanatban szájkarate, de egy rettentően durva szájkarate, és egy rettentően veszélyes szájkarate.
Még egy utolsó rövid kérdés. Zaporizsia és Csernobil ma biztonságos?
Nem, abszolút nem lehet ezt mondani. Nincsen olyan közvetlen veszély, ami miatt azt mondanám, hogy most azonnal valami történik, de tehát a háború eleve egy, még egyszer mondom, a civil számára teljesen logikátlan gondolatmenet mentén zajló eseménysor, és ezt látjuk az orosz-ukrán háborúban is. Azok a támadások, amelyek az ukrán nukleáris létesítményeket érték, azok a polgári nukleáris energia szabályrendszere szerint abszolút elfogadhatatlanok és elképzelhetetlenek. Az, hogy a Zaporizsia atomerőmű most már több mint három hete külső villamos energia betáplálás nélkül van, 10 távvezetéki kapcsolata volt eredetileg ennek az atomerőműnek, és több mint három hete egyetlen egy távvezetékesen működik, nagy feszültségű távvezetékesen működik, ez teljesen elfogadhatatlan és teljesen elképzelhetetlen. Az ottani szakemberek kontrollálják ezt a jelenlegi eseményt, dízelgenerátorokkal látják el a létesítményt a szükséges árammal, nagyjából olyan 20 megawattnyi villamos energiára van szüksége ahhoz a 6 blokknak, hogy az összes hűtőrendszer és az összes kontrollrendszer működni tudjon. Ez lehetséges, de nem erre van ez az egész kitalálva. Az üzemzavari dízelgenerátorok azért vannak, hogy üzemzavarban ellássák, és az üzemzavart nem tartjuk fenn 3 hétig. Tehát az zaporizsiai helyzet teljesen abnormális, hosszú ideje abnormális. Annyi, hogy mondjam, előnye van a világnak, hogy 2022 nyarán az összes blokkot leállították, és ez azt jelenti, hogy most már több mint 3 éve ezek a blokkok nem működtek, nem termeltek energiát, és ennek következtében a bennük lévő radioaktivitásnak a szintje, és a bennük lévő üzemanyagnak a hőtermelése már nagyon alacsony szinten van, és ennek következtében nem igényel intenzív hűtést ezeknek a blokkoknak a biztonságos állapotban tartása. De mindaddig, amíg a háború ott zajlik, és háborús cselekmények vannak a környéken, nap mint nap számolnak be a nemzetközi szakértők arról, hogy drónok repültek el az erőmű körzetében, hogy folyamatosan hallani tüzérségi tüzet. Tehát mindaddig, amíg háború zajlik ezek körül a létesítmények körül, ezek nincsenek biztonságban, mert sosem lehet tudni, hogy egy eltévedt tüzérségi lövedék, vagy egy drón nem csapódik ebbe a létesítménybe. És ugyanígy ugye láttuk a Csernobili négyes blokk fölötti új acélszarkofágot, vagy ezt az új védőépületet dróntámadás érte, átjukasztotta. Ezek mind olyan dolgok, amik még egyszer mondom, a polgári nukleáris szakmában abszolút elfogadhatatlanok, teljesen kívül van ma a normalitáson ebből a szempontból is az orosz-ukrán háború.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Szódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja, atomenergetikai szakértő volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László, Király István Dániel, a felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.